Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Nem túlzás azt állítani, hogy a crossoveres prémium autózás egyik korszakalkotó mohikánja a Lexustól származik. Az RX jókora méretű modell volt már kezdetben is, és már 1998 óta számít a városi terepezés kedvenc járművének. A második generáció óta hibrid hajtással is készült, kitaposva az utat, a különleges képességek láttásokáig csak csodálkozva a pislogó riválisoknak. A Lexus most tart a legújabb, a hatodik generációs modellváltozatnál. A vadonatúj RX 95%-ban megújult szinte minden porcikájában. Ha nem is előrelépés, de nagy változás, az új fenéklemez, vagy inkább architektúra bevezetése, ennek köszönhetően keresztmotoros kivitel lett az újdonság, és eltűnt a kínálatból a V6-os benzinmotor. Helyette megérkezett a turbós benzines korszak, a három hibrid hajtásból egy változat konnektorral is tölthető. Ez az autót a korszerű villamosított hajtásláncok kifinomultsága miatt nyugodtan nevezhetjük a kategória egyik zászlós hajójának, ám a kényelmi és okos biztonsági megoldásai, valamint a minőségi kidolgozása mindenképpen új korszakot nyit az igényes felhasználók számára. A Lexus RX-et Varga Zsombor, a Lexus és a Toyota magyarországi kommunikációs igazgatója mutatja be bővebben, aki itt van a stúdióban velem szemben. Szervusz, Zsombor!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
Nagy változás. Amikor egy modellnél vagy modellsorozatnál megváltoztatják a motorok beépítését, akkor egy új korszakot nyitnak. Miért vált szükségessé az RX-nél a keresztmotoros időszak bevezetése?
Gyakorlatilag ugye ez egy teljesen új padlólemez. Ebben a méretkategóriában ezeket az autókat ugye már egy teljesen új padlólemezre építi a Lexus, és gyakorlatilag ugye az új emissziós előírásoknak való megfelelés, illetve hát magában a fejlesztés irányában ez egy nagyon fontos lépcső volt, és gyakorlatilag itt tudtuk tovább csökkenteni. Ezt tudjuk, hogy Európában a Lexus az már mai nap is 99%-ban öntöltő hibrid elektromos autókat értékesít, illetve hát most már mondhatjuk azt, hogy nem csak öntöltőeket, hiszen az első NX, illetve az idén mutatkozott be először az NX-ben a plug-in hibrid hajtásunk, és az is elég komoly sikereket könyvelhet el, ugye most már nagyjából annak a modellnek a 15-20%-át plug-in hibridben értékesítjük, és azt is tudjuk, hogy 2030-ra pedig a vállalat célja nem más, mint hogy európai szinten 100%-ban akkumulátoros elektromos autókat értékesítsen, és e felé vezető úton gyakorlatilag egy fontos mérföldkő az új RX. Ugye azt tudjuk azt ugyancsak, hogy ez volt az a modell, amely bevezette magát a hibrid hajtás a prémium SUV szegmensben, és most is a legfejlettebb öntöltő hibrid elektromos hajtást kínálja. Ennek volt egy fontos előfeltétele ez a padlólemez váltás, és ez az új elrendezés.
A szaksajtó egyébként egyöntetően dicséri az autót, egyrészt a méretét, a formavilágát, a különleges, igényes belső kidolgozását, és a nagyon-nagyon fejlett elektronikáját és a hajtásláncát. Ugyanakkor senki nem ulasztja el hozzátenni mindig, hogy az új RX nem sokat változott formájában, leginkább az NX egyel kisebb modellre hasonlít. Tehát azt a stílust követi, nem sok a különbség a két formai világban. Ez szándékos volt?
Ez érdekes, amit mondasz, mert az NX esetében gyakrabban hallottam ezt, hogy olyan nagyon nagy különbséget nem látnak az előző mostani generációk között. Én azt gondolom, hogy ha most itt az új RX odaáll az előző RX-hez képest, akkor...
Én az NX-ről beszéltem.
Ja, az NX-nél, bocsánat. Ott valóban, ott egy tudatos dolog volt, hogy nem nagyon nyúltunk hozzá a formulákhoz. Itt viszont az RX esetében...
Hozzáigazítottátok?
Most egy teljesen új, tehát egy gyakorlatilag pont az történt, hogy itt az RX esetében mutatkozott be egy egészen új formavilág, megőrizve ezt az orsós koncepciót, ugye, ami az Lexusra most már több mint egy évtizede jellemző, csak ezt még tovább fejlesztve tulajdonképpen, de egész egy evolúció ennek a formavilágnak. Tehát az új RX esetében azt gondolom, hogy szemben az NX-el egy drasztikus külső változás is, azonnal is felismerhető az autó. Úgyhogy...
Ugyanakkor egyforma, vagy hasonló a stílusra, mint az NX-é.
Így van, igen, maga a formavilág viszont...
Gyakorlatilag, hogyha azt mondjuk, hogy az új RX miről ismerszik meg, akkor ugye 3-4 dolgot tudunk felsorolni, ami kardinális. Egyrészt a keresztmotoros időszak köszöntött be. Megjelentek a turbós benzines hajtású motorok, és háromféle hibrid lánccal, hibrid hajtáslánccal készül, amiből az egyik plug-in hibrid, mondhatnánk az első.
Így igaz. Itt azért fontos tisztába tenni azt, hogy ugye eddig, tehát korábban az RX az elérhető volt kifejezetten csak benzinhajtással. Jól lehet, ugye minden 100 vásárolóban mindössze egy döntött emelt a hajtás mellett. Azt is érdemes megjegyezni, hogy most ugye az előző generációból, pont itt a sajnálatos ukrajnai háborús a fejlemények miatt, ugye arra piacra sem Ukrajnában, sem Oroszországban jelenleg ugye nem szállít a Lexus, úgyhogy egy bizonyos allokáció felszabadult, és meg egy 100 darab van a benzines hajtásban, egyébként viszonylag kedvező konstrukcióban kínálva. Viszont alapvetően Magyarországon nem nagyon keresték ezt a modellt, meg ugye Európában sem. Pont ennek felel meg az, hogy az új generációs RX esetében már egyáltalán nem is kínálunk csak benzines hajtást. Ugye van egy RX 350H néven, a úgynevezett belépő modellünk, ugye ez egy nikkel-metál hibrid akkumulátorral működik, 180 lóerős maximális teljesítménnyel, egy állandó E4 nevezetű összkerékhajtással, ezzel gyakorlatilag olyan 8 másodperc alatt gyorsul az autó 100-ra, és 6,4-6,7 liter körüli átlagfogyasztást tudunk vele. Aztán van a...
Itt ilyen váltót használ a gyártó, úgy tudom, a CV váltó van.
Így van, egy ilyen transaxle CVT váltó.
Tehát ez az egyszerű váltó, mert ugye van. A magasabb szereltségű modelletnél már a dupla kumplungos szerepel.
Igen, de ez az RX 500H esetében van. Viszont a kettő között ott van ugye az RX 450H+, ugye ami az RX modell történetében először mutatja be a plug-in hibrid elektromos hajtást. Itt is egy 2,5 literes soros négyhengeres motor az, ami az alapját képezi, litium-ion akkumulátorra. Itt a maximális teljesítmény az már 306 lóerő, ugye a rendszer teljesítmény. Ugyanúgy E4-os kerékhajtást kapott a modell, ugye akár 96 kilométert meg tud tenni tisztán elektromosan az autó. Ugye a gyorsulás az olyan 7 másodperc körül van 100-ra, és ugye, hogyha kihasználjuk a maximális töltését az autónak, akkor olyan 1,1-1,2 literes fogyasztással számíthatunk, vagy kalkulálhatunk 100 kilométeren. És hát megérkezett a csúcsmodell, ami eddig még sosem volt. A Lexus történetében először mutattunk be turbohibrid modellt. Ez is egy nikkel-metál hibrid akkumulátort kapott. Ugyanúgy egy az egy 2,4 literes, négyhengeres turbomotorra épült, tehát ugye a benzines hajtáslánca hibrid rendszerben. Ez 371 lóerő, az már nagyon komoly. Tehát
ez összteljesítmény.
Ez az összteljesítménye uh-huh. ugye a rendszernek. Ugye automata váltó, és egy direct for, tehát még az E4-nál sokkal érzékenyebb, sokkal komolyabb terepképességet lehetővé tévő négykerékhajtást kapott. Ugye a gyorsulás az 6 másodperc alatt 100-an, tehát el tudjuk képzelni ezt az óriási testet ilyen sebességgel mozgatni. A fogyasztása az pedig olyan átlagosan 8,2-8,5 liter között mozog, tehát nyilván az alapváltozathoz képest közel 2 literrel magasabb a fogyasztás, viszont cserébe ugye a 245 lóerő helyett 371 lóerő fölött gazdálkodhatunk. Úgy számolunk egyébként, hogy nagyjából a modelleknek a fele plug-in hibrid hajtással értékesül majd, és körülbelül a hagyományos hibrid hajtás 30%-ot tehet ki, és a turbo hibrid az lehet olyan 15-20% körül, legalábbis ezek az előzetes becsléseink, aztán meglátjuk, hogy hogyan igazolja ezeket vissza a piac.
Azért ezt el kell mondani, hogy csak hogy árnyaljuk a helyzetet, mert ugye a csúcsváltozat az RX 500H, az egy négykerékhajtású modell, 80 kW-os teljesítményű a villanymotor, ami a hátsó tengelyt hajtja. Az egyel kisebb változat, a 450H, ugye az is összkerékhajtású, de nem állandó összkerékhajtású szemben az 500H-val. Egyrészt, másrészt pedig a hátsó tengelyt, ha jól tudom, igen, egy 54 lóerős elektromotor hajtja gyakorlatilag. Tehát egy kicsivel kisebb teljesítményű, és miután nem folyamatos állandó összkerékhajtású, úgy ez a viselkedésen is más terepen.
Természetes, ezért is mondtam, ugye, hogy az 500H esetében ez a direct for rendszer az, ami egy sokkal komolyabb, magasabb szintű terepképességet jelent, és állandóan a segítségünkre van. Az E4 az egy elektromos összkerék meghajtás, ami remekül vizsgázik egyébként, akár könnyű terepen is, városi forgalomban, mondjuk havas, latyakos terepen szintén a segítségünkre van, viszont az ugye akkor kapcsol be, amikor szükségét érzi, de alapvetően mondjuk ilyenekre is képes már, hogy mondjuk kanyarodásnál az egyik oldalt fékezi, a másik oldalt gyorsítja, tehát azért, hogy ugye jobban tudjuk tartani a kanyarívét, tehát nagyon izgalmas műszaki megoldásokat tud egyébként mindkét összkerékhajtású rendszer, de az RX500H-ban tehát ha mindenképpen terepre mennék egy ilyen autóval, bár ugye annyira gyönyörű az autó, hogy az ember
kár
nem biztos...
összesározni.
Igen, kár összesározni, de alkalmas arra, de ha választanom kell, hogy melyikkel, akkor az 500H lenne az.
Ha már itt a dolgok végén kezdtük, és nem az elején, tehát nem a külső-belsővel bemutatva, hogy miről van szó, még akkor maradjunk itt a technikai újdonságoknál. Úgy tudom, hogy biztonságában is sokat fejlődött az RX, az új RX.
Igen, gyakorlatilag ez egy egészen új szintet képvisel. Ugye a Lexus esetében standardizálta a Lexus Safety System, ami ugye minden modellünkkel jár, ez rengeteg biztonsági rendszert alapvetően magába foglal, Safety System Plus, bocsánat. Itt ugye ezt ebben a modellben gyakorlatilag ugye egy olyan széles tárházát fogja össze az aktív biztonsági rendszereknek és vezető távmunkató technológiáknak, amire eddig nem volt példa a márka történetében. Megtalálható például ugye az ütközés előtti rendszer, az ütközés megelőző rendszer kibővített tartalommal, ugye, ami már a motorkerékpárokat is felismeri, ugyanúgy, mint a kerékpárosokat, egyéb akadályokat, akár a hirtelen ugye egy bóját, vagy egy terelőt, amit letettek, gyalogosokat, stb. Ugye itt fontos, hogy az autó felé tartó járműveket, átkelő gyalogosokat is felismeri a rendszer, kanyarodás esetén is, tehát nem csak egyenes közlekedésben. Ugye a becsapódás elkerülésében egy vészhelyzeti kormányzási asszisztens van a segítségünkre. Aztán van egy adaptív sebességtartó automatika, ugye, ami még tovább fejlődött, felismeri az elénk érkezőket, és gyakorlatilag a sávtartó rendszerrel együtt természetesen követi a nyomvonalat a kanyarokban. Sokkal több jelzőtáblát ismer fel, például a táblafelismerő rendszerünk, mint korábban. Mindentől a figyelmeztető stop táblák is abszolút benne vannak a képben. Gyakorlatilag emellett pedig ugye ezek a standardizált változatok, amik minden modellben benne van, de a magasabb felszereltségek esetében pedig kibővített csomagok is elérhetőek. Itt ugye a sávváltási segédlet, ami automatikusan elvégzi az autópályán a sávváltás feladatát, tehát már nem nekünk kell sávot váltani.
Itt azért hagyd toljon be, hogy ennek ugye van egy olyan működési periódusa, amikor azt érzékeli az autó, hogy elalszik, vagy elaludt a sofőr, abban a pillanatban, ha nem reagál a jelzéseire, akkor kihúzódik a szélső sávba, és leáll.
Így igaz. Tehát, hogy itt abszolút egy nagyon-nagyon magas szintű biztonságot képvisel az autó. Ugye aztán van az első keresztény forgalomban figyelmeztető rendszer, ami figyelmeztet bennünket a radaros jelzés az oldalirányból érkező járművekre, sőt, hogyha nem reagálnánk, akkor ugye meg is áll. Ugye a kormányzati asszisztensre érdemes visszatérnünk, hiszen a ütközés jelentős kockázat esetén, ha fékezésében nem kerülhető el a becsapódás, de kormányzással még igen, akkor vészszerelés és automatikus lassítás mellett ugye elkormányozza az autót a helyzetből a rendszer. Persze figyelve azon, hogy még mindig a sávon belül maradjunk, és ne vágjunk ki senki elé, akár úgy, amikor minket előznek, vagy akár amikor szembe jön valaki. Ugye a proaktív vezetési asszisztens révén tartjuk ugye a távolságot az előhaladó jármű esetén, akkor is, hogy amikor nem használjuk a sebességtartó automatikát.
Hát még sorolhatnád, mert látom, hogy a puskázol azért, a papírod nagyon hosszú, de szerintem ez ahhoz elegendő volt, amit hallottunk, hogy tényleg magas szintű biztonsági rendszerek működnek az új RX-ben. De beszéljünk egy kicsit a formavilágról, a beltérről, a kialakításról, mert nagyon-nagyon fontos, hogy miben ül az autó vezető, milyen az ülés, a kárpit kidolgozása, és milyen az egész autónak a milliója. Számomra nagyon-nagyon jó jel, hogy az RX olyan modern ajtónyitó rendszert alkalmaz, ami nincs másutt. Tehát más autónál, más márkánál nem láttam. Apró gomb megnyomásával nyílik ki az ajtó, ugye? Belülről is, kívülről is ugyan lehet kinyitni, és van ugyan vésznyitási lehetőség belülről a hagyományos kalantyúszerű megoldással, de ez annyira elegáns és annyira finom, hogy ehhez hasonlót még nem láttam.
Igen, igazából ez egyébként már az NX-ben is bemutatkozott, és az a helyzet, hogy sokan miután ugye az elmúlt 100 évben ahhoz szoktunk hozzá, hogy magunk felé húzzuk a kilincset, és akkor nyílik az ajtó, tehát gyakorlatilag egy ellentétes mozdulatot csinálunk, mint bármikor máskor, amikor ajtót nyitunk, vagy az autó esetében. Ez először szokatlan, hogy itt viszont a nyitás irányába kell megnyomnunk a gombot, és így nyílik az ajtó, viszont ezt nagyon-nagyon hamar meg lehet szokni, és abszolút annyira praktikus, hogy szinte utána már egy másik autóba átülve az ember hiányolja. Ráadásul nagyon elegáns, nagyon finoman nyílik, ugyanakkor ugye figyelmeztet bennünket, és hogyha valami keresztét, tehát valaki jön mögöttünk, akkor ugye megelőzi azt, hogy rányissuk, vagy elinyissuk, tehát legyen az biciklis, autó, vagy bármi egyéb. Ettől függetlenül nyilván, hogyha mindenképpen tehát azonnal ki akarunk szállni, akkor ezt felül tudjuk bírálni, de alapvetően pont azért, tehát nem fogunk beszorulni az autóba azért, mert az autó lezár, úgymond, de az ilyen kellemetlen baleseteket meg tudja előzni.
Tazuna koncepció, ugye ez itt egy titkos japán kifejezés a beltérre. Nagyon sok minden annyira minőségi, hogy az ember nem is akar kiszállni egy ilyen autóból. Például nekem nagyon tetszik a maga dombonyomású üléskárpitozása, a bőr megoldások, a rengeteg faanyag, a nagyméretű érintőképernyő, szép elrendezésű zongoralak környéke ennek a rendszernek. Vannak vegán anyagok, amiket lehet igényelni megrendelésre nyilvánvalóan. Oltári nagy hátsó fej és láttér van, fotelszerű a megoldás. Tehát annyi minden van, annyi olyan kényeztető ez az autó belülről, hogy nem is értem, hogy más miért nem gyártja.
Igen, nagyon érdekes ez a Tazuna. Erről érdemes egy néhány szót ejteni, hiszen ez gyakorlatilag a japánoknak kifejezése a lovas és a ló kapcsolatára, ami egy nagyon intim kapcsolat, és egy nagyon direkt kormányzást tesz lehetővé. És gyakorlatilag itt a Lexus azért fejlesztette ki ezt a Tazuna elrendezést, hogy még vezetőközponttá tegye a belső teret, és az olyan apró finomságokban mutatkozik meg, és aztán az egész áll egy, és csak érzi az ember, hogy mennyire tökéletes a rendezés.
Körbeveszi az autó.
Hogy gyakorlatilag minden, ami tehát intuitív vezérlést helyez a középpontba, és minden multimédiás kijelző, műszercsoport, fordulamszámmérő, központi műszerek, akár a head-up display, ugye, ami elénk kivetíti a dolgokat, azok egy minimális szem- és fejmozgás mellett leolvashatóak, tehát hogy gyakorlatilag ne kelljen nekünk elvonnunk a figyelmünket az útról, hogyha bármit irányítani akarnánk. Gyakorlatilag tehát egyszerre van a Tazuna révén a műszerfalnak és az SUV tágasságának egy olyan szintje, ami valóban az anyagok felhasználása és minden egyébbel egy egészen prémium szintre emeli a vezetés élményét.
Így a beszélgetés végén azért ne felejtsük el bemutatni, hogy az autó hatalmas méretű. Egyrészt nagyon érdekes, hogy 19 vagy 21 szoros fejnyit kap, tehát óriási kerekeken gurul. Ez a hatalmas méret visszaköszön a kocsitesten is, hiszen egy arasznyival rövidebb csak, mint 5 méter az autó hossza, és majdnem 2 méter széles, szintén egy 10 centis hiány van, és utána megnézzük a magasságot, 1,7 méter magas, hát ez sem egy kis autó. Ráadásul emelt hasmagasságot kapunk, az egész autó nyomtáva elől 15, hátul 50 mm-rel bővült az előtt modellhez képest, tehát egy terpeszállású, hatalmas kerekeken guruló batár.
Igen, és ugye a szélesség növekedésnek köszönhetően egy centivel tudott nőni az utazók közötti távolság, tehát egy kicsit kényelmesebb, tágasabb lett még belül is az autó. Ráadásul ugye a csomagtartó könnyebben kihasználható, miután egy ilyen intelligens megoldása egyrészt 3 centivel alacsonyabb a belépő küszöbe, és 5 mm hosszabb lett az intelligens kialakításnak köszönhetően, és ugye 40-20-40 arányban lenőthetőek a hátsó ülések, amik egészen jó variátusokat tesznek lehetővé.
F-sport modell is készül majd az új RX-ből. Az az érdekesség, hogy az alapmodellből és a csúcsmodellből lesz csak F-sport. Magyarországon az alapmodellből készült F-sport nem lesz forgalomban, ha jól tudom.
Így igaz, itt ugye a csúcs változatot jelenti az F-sport, ami most már egyébként nem csak egy egyszerű design megoldás jelent, hanem teljesítményben és kivitelben is egy egészen magas szintet.
Most egy kérdés maradt, hogy mikor ülhetünk be az első széria autóba, mikor érkezik?
Az első modell, tehát most már rendelhető a modell, és az első darabok azok várhatóan január-februárban érkeznek. A márkakereskedésekben az első ügyfélatok meg olyan március tájéken vehetők majd át.
Köszönöm, hogy itt voltál. Önök Varga Zsombort, a Lexus és a Toyota magyarországi kommunikációs igazgatóját hallották az vadonatúj Lexus RX-ről.
Köszönöm szépen, hogy itt láttam.